Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Magyarics Tamás, Amerika szakértő, az ELTE emeritus professzora.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta, és hát titulusából fakadóan az Egyesült Államokra evezzünk át, a tengeren túlra lehet így fogalmazni, annak apropóján, hogy új elnöke van a világ legnagyobb gazdasági, politikai és katonai hatalmának, Donald Trump személyében, aki egyébként már néhány intézkedést pestesen szólva foganatosított is. Ezzel a témával indítunk. Meglepőek voltak-e a döntések, amelyeket Donald Trump villámgyorsan meghozott?
Azt lehet mondani, hogy nem meglepőek. Mindezek az intézkedéseket, mindezeket az intézkedéseket előrevetítette a kampány. Tehát, hogy az egyik legeklatánsabb példával kezdjem, a határkérdésért a bevándorlás, illegális bevándorlásnak a kezelése. Ez egyik fő kampány témája volt a Republikánus Pártnak, és a felmérések szerint nem emiatt győztek, hanem az ebben elfoglalt álláspontjuk nagyba hozzásegítette őket ahhoz, hogy meg tudják nyerni a képviselőházat, a szenátust és a fehérházat is. Ugyanis a Biden kormányzat elmúlt 4 évének a bevándorlás politikája nyugodtan nevezhető kudarcnak. Tehát egyrészt leállították a falépítését, tehát ugye a fal nyilván szimbolikus értelemben értendő, tehát a határ megerősítését leállították. Nagyon liberális módon kezelték az irgásan az Egyesült Államokba érkezőket, tehát igaz, hogy voltak olyanok, akiket deportáltak, viszont akik ilyen módon kerülnek az Egyesült Államokba, akkor hivatalosan meg kell, hogy jelenjenek. Az adott bíróság, speciális bíróságok vannak, amelyek eldöntik egy kérelemnek a jogosságát, de olyan nagy a hátralék ezekben a bíróságokban, 4-5 évet kellene várni, hogy egyszerűen szélnek eresztette a Biden kormányzat ezeknek az embereknek a nagy részét azzal, hogy majd idézőjelben becsületszóra megjelennek majd, ha és amikor idézést kapnának. És itt nem csak arról volt szó, hogy ilyen sokan 10 milliónál többen érkeztek az utóbbi 4 évbe, hanem a járérékos úgymond következmények. Egyik nyilván a bűnözés, tehát a mexikói drogkartellek, vagy közép-amerikai drogkartek, venezuelai drogbandák tudtak így átjutni az Egyesült Államokba. Egy-két hírhet eset is volt, amikor például Coloradóban gyilkolt ez a banda, és őket...
Hát a korábbi akciófilmek valóra váltak, lehet igen, így fogalmazni.
Igen, és Trump egyik első intézkedése többek között az volt, hogy ezeket a bandákat nemzetközi terrorista szervezeteknek nyilvánította, és hát ennek megfelelően sokkal nagyobb figyelmet kapnak az amerikai rendvédelmi szervektől, és hát ennek megfelelően sokkal szigorúbban kezelik őket. Továbbá itt a kábítószerbi áramlás volt az, ami nagyon érzéken érintette az amerikai társadalmat. Elsőbb a fentanil. Évente kb. 100 000 ember halt meg a fentanil túladoglásban, és itt nem csak Mexikóról van szó, hanem Kínáról is, tehát Kínából ered állítólag a fentanil alapanyagának egy jelentős része, tehát az új Trump adminisztráció Kínát is figyelmeztette, hogy próbáljon valamit tenni, hogy megakadályozza azt, hogy ez anyag egyáltalán kijusson a kínai kikötőkből. Tehát egyrészt a bevándorlás kérdése, újra elkezdik majd a falat építeni, megerősítik a határvédelmet, nagyon erős úgynevezett hármast neveztek ki, a belbiztonsági miniszter, az igazságügyi miniszter és a határkérdését felelős mondjuk megbízott személyében, akik feltétlenül keményen fognak fellépni. Ezen kívül Donald Trump megfenyegette Mexikót és Kanadát, hogy 25%-os importhamut vet ki azonnal érkező árukra, hogyha ez a két ország nem tesz meg mindent, hogy a saját határain belül tartsa az illegálisan az első támogatot szándékozó bevándorlókat.
Bocsássanak, hogy megszakító Mexikó még érthető, de Kanadában is ezekkor a problémát?
Kanada kevésbé, de ott is.
Ott is fel lehetőek.
Igen, a kanadai bevándorlási törvények is nagyon liberálisak, és többek között ezért bukott meg Trudeau, a miniszterelnök, több más okom miatt is, de ez a politika se volt már nagyon népszerű, és az ellenzék, tehát a konzervatív párt már hajtja a vizet a következő választásokon.
Tehát innét nézve Budapesttől azért a migráció hatalmas problémát, gondot jelent a mindennapokban is, az amerikaiakra, vagy éppenséggel a kanadaiakra nézve is?
Igen, ugyanis egy idő múlva, egyrészt, hogyha kiskorúak is bekerülnek, akkor ők automatikusan iskolába járhatnak, megkapják azokat a kedvezményeket, amelyeket mindenki egy állampolgár gyereke megkap, tehát oktatás, buszoztatás, étkeztetés, és így tovább. A másik dolog az, hogy ennek bizonyos mértékben politikai következménye is vannak, mert néhány államban, például Kaliforniában 2015-ben törvényt hoztak, hogy illegális bevándorlók is kaphatnak jogosítványt. Na most azt is tudjuk, hogy az amerikai választási rendszerben az egyes államok saját maguk szabják meg a jogosultságot, és sok államban egyszerűen jogosítvánnyal is lehet szavazni. Tehát nem kell fényképes egyéb igazolvány, tehát hogyha összeadunk kettőt meg kettőt, akkor ugye kiderül az, hogy ad abszurdum, illegális bevándorlók is szavazhatnak egyes államokba, és befolyásolhatják a politikai folyamatot. Tehát ez is egy oldala, vagy egyik vetület ennek a kérdésnek. És hát természetesen a másik oldala, mert minden kérdésnek azért több oldala van, a másik oldala az, hogy ezek az emberek milyen munkahelyeket törtenek be, illetve milyen munkát vállalnak el. Sokak szerint, amikor 2016-ban az akkori kampány alatt Trump már erről a migráció okozta a probléma halmazról beszélt, akkor sokan rámutattak arra, hogy különösen a szolgáltatóipar, a mezőgazdaság és az építőipar 10-15-20%-ot el fog veszíteni a munkaerőből, hogyha az illegális bevándorlókat sikerülne az utolsó emberig visszafordítani a saját országukba. Ugyanis hát nagyon sokan elhelyezkedtek ezekbe a szektorokba, elég nagyon alacsony bérért, sokan nincsenek is bejelentve, illegálisan foglalkoztatják őket. Nyilvánvaló az, hogyha valakit rajta kapnak, vállalkozott, hogy illegálisan foglalkoztat valakit, akkor azt megbüntetik, de sokan vállalják ezt a kockázatot, és hát, hogyha valaki Amerikába utazik, akkor láthatja, hogy nagyon sok helyen láthatólag, az nem biztos, hogy illegálisan, de láthatólag Közép- vagy Dél-Amerikából származó emberek dolgoznak építőiparban, a szállodákban szinte a spanyol az anyanyelv, nagyon sok helyen, főleg a motelekben, tehát kisebb helyeken, vagy még a földeken, és elsőbb a déli államokban, mint Kalifornia, Arizona, Új-Mexikó, Florida. Ugye akkor hozzá kell tenni azt, hogy azért az illegális bevándorlóknak vannak különböző kategóriái, tehát el kell választani az illegálisan az Egyesült Államokba kerülőket, azok kellők közül azokat, akik politikai okokból menekülnek az Egyesült Államokba, ilyen például Kubába és Venezuelából fogadnak be politikai menekülteket, a többi országból viszont gazdasági migránsokként kezelik az Egyesült Államokba illegálisan érkezőket. Tehát nagyon összetett kérdéskör. A Donald Trump azt ígérte, hogy nagy szabás és nagy arányú deportálás fog sor kerülni. Itt viszont a deportálásoknál van egy újabb akadály, ugyanis a demokrata vezetésű városok, úgynevezett menedékvárosokat alakítottak, ami azt jelenti, hogy nem hajlandók együttműködni a szövetségi szervekkel, tehát akár az FBI-jal, akár az ICE-szal, akár más szövetségi szervezettel, és adott esetben, hogyha az illegális bevándorlót kisebb bűncselekményen kapják, akkor vagy személytújnak fölötte, vagy pedig egyszerűen leminősítik a szabálysértésé. Ezek a városi keleti ügyészek eléggé mondjuk invenciózusak ilyen szempontból.
És az a jogi státusz, amit egyébként ez számukra menedéket biztosíthat?
Igen.
A központi akarattal szemben?
A központi akarattal szemben, hát ilyenek az áldozata volt annak idején Donald Trump, csak fordítva, amikor a Manhattan keleti ügyész gyakorlatilag egy szabálysértést felminősített bűncselekményé az ő esetében, és máskor pedig mondjuk illegális bevándorlóknál lopás, rablás, kisebb bűncselekmények, azokat meg leminősítik szabálysértésé, és nem hajlandók együttműködni a központi szervezetekkel, és már most be is jelentették, hogy ők nem lesznek hajlandók. Elsősorban a Gavin Newsom, a kaliforniai kormányzó, vagy pedig a Los Angeles-i San Francisco-i polgármesterek. Kalifornia a legliberálisabb állam az összes közül, és azt mondták, hogy élére fognak állni ennek a mozgalomnak, vagy ellenállásnak. És van még egy újabb vetület ennek az egész kérdéskörnek, az ünnep birthright, tehát az, hogyha az első támokban az elv az, legalábbis a 14. alkotmány kiegészítés óta, 1968 óta, hogy aki az első támok területén születik, vagy otthonosítják, az amerikai állampolgár. Na most itt egy vita van, mert Donald Trump azt mondja, és akik mögötte álló jogászok azt mondják, hogy itt azért nem teljesen így van, úgy is lehet értelmezni ezt az alkotmánykiegészítést, hogy azok az emberek, akik az első támok joghatósága alá esnek. Na most ők azzal érvelnek, hogy az illegális bevándorlók nem esnek az Egyesült Államok joghatósága alá, tehát ők automatikusan nem kaphatnak, vagy a gyerekeik nem kaphatnak, vagy akkor, hogy egy illegális bevándorló házasságát köt egy legális Egyesült Államokba tartózkodóval, és az ő gyerekeik már nem kaphatnak állampolgárságot, tehát ez egy ilyen állampolgársági jog átértelmezése, és most már egyrészt az ACLU, tehát az Amerikai Polgárjogi Egyesület és 22 demokrata vezetésű állam már bejelentette, hogy bíróságra viszik ezt az egész kérdést, és feltetően a legfelsőbb bíróság fog dönteni ebben a kérdésben. Tehát a 14. alkotmánykiegészítésnek azt a passzusát hogyan értelmezik, hogy az első támok joghatósága alá tartozó személyek a állampolgárok, ha viszont nem az alá tartoznak, mert illegálisak, akkor hát a kérdés az, hogy ők jogosultak-e, illetve az utódaik jogosultak-e állampolgárságra. Tehát ez is az illegális bevándorlással összefüggő nagyon-nagyon fontos kérdés.
És mielőtt visszatérnénk a hazai talajos vizekre, valamint az európai felség területre, nézzük Kína esetét. Ugye az iménti percekben már szóba került bár más megközelítésből, de az első intézkedések között szerepelt az is, hogy Donald Trump beváltotta azt a korábbi ígéretét, hogy kvázi büntető vámot foganatosított elnökként a kínai árudömping ellen. Nézzük ennek hatásait. Azt lehet látni egyébként, hogy már a yuan történelmi mérekort, pontosabban az árfolyam, nagyon bezuhant.
Hát itt vitatkoznak a közgazdászok ezen a kérdésen. Tehát, hogy a védővámok, vagy a magasabb vámtarifák mennyire hatnak a világgazdaságra, mennyire lassítják le ellátási láncokat, hogyan érintik ezek a védővámok. Nyilvánvalóan a Trumpi elképzelés az, hogy a védővámokkal megpróbálja az amerikai termelőket úgymond helyzetbe hozni. Tehát az egyik fő fő programja az, hogy amerikai munkahelyeket teremtsen, vagy visszahozon amerikai munkahelyeket, amelyeket nagyvállalatok külföldre telepítettek.
Tehát nincs szó sincs egyébként ideológiai konfrontációról, mondjuk Kínával szemben, mert ugye az emberben fölmerül ez is.
Igen. Benne van, ugyanis az amerikai nemzetbiztonsági stratégiákban, amik az elsően szerepel Kína, mint egy stratégiai vetétárs. És hát többfajta megközelítése van ennek, és többfajta módon fogalmazták meg ennek a versengésnek a miben létét. Tehát lehet udvariasabban, hogy stratégiai vetélkedés vagy versengés. Aztán hát kevésbé udvariasan, hogy az Egyesült Államok megpróbálja Kína gazdasági növekedését lassítani, és stratégiailag megpróbálja Kínát valamilyen módon egyfajta ilyen hidegháborús 2.0 stratégiával elszigetelni. Tehát ahogy a Szovjetuniót annak idején az Egyesült Államok katonai szövetségesekkel vette körül, most ilyen pillanatban Kínánál látjuk ugyanezt, hiszen Dél-Korea, Japán, Tajvan, a Fülöp-szigetek, India, mint bizonyos mértékben szövetséges az Egyesült Államoknak. India, Japán, Egyesült Államok és Ausztrália egy úgynevezett quad adott alkot, tehát egy négyes alkot, és a négyes összehangolja a bizonyos mértékben a katonai mozgást a dél-kelet-ázsiai óceánon. Éles ellentétek vannak a dél-kínai tenger, illetve annak a fenntartósága fölött kínaiak szeretnék kiterjeszteni, az amerikaiak és a perem országok szeretnék a kínai befolyást visszaszorítani. Tehát ezeknek megvannak a maguk mondjuk nagypolitikai vetületei is, de természetesen a trumpi politikák az egyik alaptétele az, hogy az Egyesült Államok lehetőleg ne szoruljon rá Kínára és más országokra se. Ennek megfelelően tegnap egy 500 milliárd dolláros úgynevezett mesterséges intelligencia infrastruktúrás programot jelentett be, tehát hogy a Kínával ilyen szempontból is fel tudja venni a versenyt, illetve energiaellátás szempontjából nagyon érdekes volt, amit a kijelölt pénzügyminiszter Scott Tennant mondott a kongresszusi meghallgatásán, amikor azt mondta, hogy Kínával nem tiszta energia, a energia szintjén akarunk versenyezni, Kínával az energia szintjén akarunk versenyezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy most ugyanannyi napelemet akarnak gyártani, mint Kínába. A Kína, hogyha jöttem, az első számú a napelem gyártó a világon, hanem egyszerűen energia a ellátás szempontjából, és itt az Egyesült Államok mindenképpen többek között elképzelten Kínával egyfajta ütőkártyát képezve exportőként kíván megjelenni a piacon, mind az olaj, mind pedig a gázellátásnál. Tehát a kínai-amerikai viszony azért gazdasági mutatókon vagy gazdasági dimenzión túl azért eléggé komoly politikai és stratégiai távlatokat is rejt magába. Amikor az első Trump adminisztráció volt, akkor volt bizonyos fajta, vagy akkor szereztünk bizonyos fajta tapasztalatot arról, hogy mit jelent ez a kínai-amerikai gazdasági vetélkedés, illetve vám háború. Ugyanis a vámháború következtében a kínaiak általában az amerikai mezőgazdaságot próbálták gyengíteni, hiszen a középnyugati államok a Trumpnak egy nagyon fontos választói bázisát jelentik, és a Trump adminisztráció dollár 10 milliárdokkal támogatta az amerikai farmereket, akik kisebb mértékben tudták eladni mondjuk a disznóst, a szóját. A kínaiak átálltak mondjuk szójánál Argentinára és más államokra.
És itt kell sajnos most megszakítanunk a beszélgetést, mert bármilyen meglepő, gyorsan elszaladt a műsor, első 20 perce. Magyarics Tamás, Amerika szakértő, az ELTE emeritus professzora a napvendége. Érdemes ezt tartani a műsor második részében, is foglalkozunk az orosz-ukrán háború esetleges kimeneteléről, valamint arról is, hogy Magyarország szempontjából hogy is miként alakulhatnak az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok, és rátekintünk arra a témára is, hogy mi lesz az Egyesült Államok, valamint az Európai Unió kapcsolatrendszerével, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.